Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin.
Békesség a jó akaratú embereknek. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Civil Rádió közös műsora. A stúdióban Iványi Margit, Fázolt Helga és Takács István.
Hát akkor köszöntjük Önöket itt a Civil Rádióban. Iványi Margittal ülünk már ketten a Vélum Stúdió beszélgetés mikrofonjánál.
Én is mindenkit szeretettel köszöntök.
Békesség a jó akaratú embereknek. Karácsonyi Zsoltár. Én református vagyok számomra, az ott a számozás szerint a 186-os Zsoltár, de tudomásom szerint ez egy ökumenikus Zsoltár, amit mi felhasználtunk műsorcímként. És pont azért, hogy valahogy megpróbáljunk jó akaratot kérni. Ha a jó szendék már megvan, akkor onnantól kezdve talán már könnyebb minden a következő lépés is. És van egy nagyon fontos téma, amiről igazából nem is beszéltünk eddig, és nem beszéltünk eleget erről, hogy ti, a jó akaratú emberek, a jó szendékú emberek, hogy érzitek magatokat ebben a helyzetben?
Hát először is nagyon szépen köszönöm a Civil Rádiónak, hogy őre 10 éve lesz, hogy szólhatunk. Ez számunkra egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagy ajándék sok szempontból, és külön szeretném megköszönni neked, hogy tudom, hogy milyen sokat dolgoztál azon, hogy ez a műsor létrejöhessen. És igaz, hogy a jó szándék és a jó akarat nagyon fontos, és pont azon gondolkodtam, hogy legalább olyan fontos, mint az úgymond anyagi támogatás, hogy mennyire sokat jelentett számunkra az emberi kapcsolat, a jó szándéknak mindenféle jele, mint például, hogy a mai este is ennek egy eszenciája, vagy az lesz. És amikor azt kérdezett, hogy ezt hogy viseljük mi jó szándékú emberekként, akkor mondhatom, hogy vissza is kérdezhetnék, hogy te hogy viseled, mert szerintem nem mi vagyunk az egyetlen jó szándékú vagy jó akaratú emberek ebben az országban, hanem ami történik, úgymond Iványi Gáborral vagy az egyházával, az az egész országgal történik. Ez ami most történik, és ami úgymond az ország szemelátára zajlik, ez egy szimbólum szerintem. Sokak szemében, vagy olyan, mint egy felemelt zászló, és akkor szurkolnak, vagy izgulnak, hogy nehogy leessen, vagy elbukjon, de voltak éppen mindenkivel a maga helyén ez történik, azt hiszem. És hogy pont ugyanúgy érzünk, ahogy minden jó szándékú ember érez a maga helyén, amikor a bárhol is legyen a rendszernek a nyomását érzi, vagy a, hát nem tudom, rossz szándékát, vagy ha mondhatom, akkor a gonoszságát pont olyan rosszul, értetlenül, sokszor tehetetlenül, vagy akár dühösen. Szóval így, és ugyanakkor pedig nagyon nagyra értékelve minden gesztust, ami egy kinyújtott kéz, vagy ami bátorítást ad, vagy azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül, mert nagyon nem vagyunk egyedül, és ez a legnagyobb ajándék, azt hiszem, ebben a helyzetben.
Visszakérdeztél, és én azt kell, hogy mondjam neked, hogy az egész műsor szerkesztése során, csak tudod, ezt már nem tudod kimondani, mert nem tudod kifejezni. Olyan, mint egy üvegfal előtt állni, és állandóan neki koppanni annak a helyzetnek, amit látunk mindenból, ami veletek történik. De ahogy említetted is nekem korábban, hogy kiszolgáltatottnak lenni, vagy abban a helyzetben sodródni, amiben ti kerültetek, az milyen nehéz érzés.
Igen, áldozatnak lenni egy idő után sok lesz, és elég, hogy voltak éppen nem erről szeretnénk, hogy szóljon az élet, hanem egyébként szakmailag is, akár szociális, akár oktatási téren, akár nem tudom, egyházi, vallási, teológiai téren is sokkal jobb lenne, ha ezekre lenne lehetőség ilyesmiről beszélgetni, emberekkel találkozni, tehát hogy lépni előre, és hogy nem arról szólna, hogy puszta túlélésért küzdeni, vagy arról, hogy nem tudom, egy politikai szimbólumá válni, szóval ez egy nagy teher. És hogy áldozatnak lenni nem jó, és ezért ez egy személyes dolog, de hogy erre bátorítom valamennyire a kollégáimat is, hogy próbáljanak olyan tereket találni a személyes életükben, ami nem erről szól, ahonnan lehet egy kicsit táplálkozni, és nem tudom, lehet ez a természet, vagy bármi, amiből lehet erőt meríteni, és a dű abban is teljesen igazad van, szerintem kár is lenne eljátszani, hogy nem vagyunk, mert ez úgymond egy normális reakció egy teljesen abnormális helyzetre. Velem is volt, hogy kiabáltam az autóban, mert ott ki lehetett engedni, anélkül, hogy valaki különösebben aggódott volna. Tehát, hogy a dűnek szerintem teljesen természetes helye van ebben a helyzetben, és a frusztráltságnak. Tehát ez nem csak rólunk szól, hanem rólad is, és mindenkiről, aki hallgatja, és mindenki, aki ebben a rendszerben kénytelen élni, és akinek minden nap döntéseket kell hozni, hogy mit mond ki, vagy mit nem mond ki, mit tesz meg, mit nem tesz meg. Tehát, hogy szerintem ez egy sokkal szélesebb történet, ami valamiért most Iványi Gábor személyében, vagy az egyházban, az Oltalom Egyesületben csúcsosodik ki, de szóval, ha mindenki megszólna a saját helyén, és azt tenni, ami helyes, akkor lehet, hogy nem kéne Iványi Gábor mellett kiállni. De mondom, szerintem sok ilyen szervezet van, és rengeteg ember, aki a rendszer áldozata, vagy belehal, vagy külföldre megy, vagy szenved itthon, csak nem kap akkora figyelmet, mint mi. És ennek van előnye is, meg nyilván van hátránya.
Vannak előnyei? Tehát az, ami a támogatottság szempontjából ilyenkor segítség lehet, hogy sokan beszélnek rólatok, sokan hallanak az ügyetekről, ez az egyetlen, ami előny. Illetve talán az a pont a civil rádió járt itt 2019-ben egyébként, amikor a frekvenciáját elvették, hogy az abbéli harcunkban mi akkor azt mondtuk, hogy ha mi ezt meg fogjuk tudni nyerni, akkor a szabad rádiózásért fogunk tudni küzdeni. És ahogy te is mondtad, ugye mindaz, ami a mentel történik, az szélesíti. Szerinted hogyan tudnánk úgy jól kommunikálni arról, hogy ezt a szélesítést jól kommunikáljuk, hogy ez nem a metről szól, hanem mindannyiunkról szól?
Igen, hát az egyik valaki most kérdezte is, hogy egyébként milyen frekvencián lehet fogni az adást, és akkor útközben itt kicsit így hát mosolyogtunk rajta, és mindig elmondjuk, hogy nem lehet, ugye a civil rádió is így járt, hogy elvették a frekvenciát. Hát szerintem így, hogy beszélünk róla, tehát hogy tudatosítjuk, hogy egyrészt mi se kerüljünk abba a helyzetbe, hogy itt mi vagyunk az egyetlenek, akiket a rendszer üldöz meg, jaj, de magányosak vagyunk, mert nem, mert nagyon sokan támogatnak névvel vagy név nélkül, és ez fantasztikus. És így, hogy elmondjuk, hogy ez amúgy rólad is szól, meg rólad is, meg rólad is, és az is egy döntés, hogy nem szólalok meg, vagy nem adom a nevem, vagy nem lépek, félelemből, számításból, mindegy miből, csak tudnom kell, hogy akkor annak következményei vannak. Szerintem így, hogy valamiért olyan természetes, hogy mondjuk Iványi Gábor adja az arcát és a nevét a véleményéhez, és azt mindig el is mondja. Szerintem jó lenne, ha ez nem egy ilyen kirívó eset lenne, hanem bárki elmondhatná, vagy el is mondaná. Magit
milyen a lányának lenni ebben a helyzetben, tehát ebben a kötelékben, ebben a családi helyzetben?
Hű, hát ez jót kérdeztem, hogy ebben a helyzetben. Hát nyilván egyrészt a személyes része az az aggodalom, hogy vajon hogy fogja bírni, hogy érinti ez, aztán, hogy mit tegyek, és az mennyi legyen, amit ebben a helyzetben megteszek. És amit említettem, hogy megmaradjon az én privát terem, ami nem Iványi, nem a MET, nem az Oltalom, hanem egy olyan hely, ami a sajátom, és ami egyébként erőt is ad, meg örömet az életben, tehát egyébként a MET-en túl is van élet, tehát hogy ez egy ilyen, szerintem egy pozitív felfedezésem, de
ez borzasztóan nehéz.
Nyilván mindenkinek ugyanilyen nehéz lenne, aki ebben a harcban látna, hogy egyébként az hogyhat mondjuk, nem tudom, fizikailag, kedélyállapotilag, hogy reménykedünk valamiben, aztán azt hogy veszítjük el azt a reményt, de közben meg mindig van egy váratlan jó is benne, szóval valahogy ezek így együtt járnak, mint ez, hogy most például ezt a műsort megszervezted.
Annyira azt érzem rajtad, hogy a pozitív tartományba tartod magadat.
Hát nem, van egyébként negatív is. Hát muszáj egyrészt túlélni, másrészt meg jól lenne nem túlélni. Tehát, hogy valahogy arra jutottam, hogy szerintem az élet az mindig ilyen volt, és ilyen lesz. Szoktunk beszélgetni a kisfiammal a természetről, ugye a természet, amire azt mondják, hogy békés, nyugodt, és ott megnyugszik az ember, és megpihen, de voltak éppen egy örök harc. Múltkor sétáltam a kisfiammal, és pont egy karva egy galambot megfogott, de valamiért elengedte az utolsó pillanatban, a galamb meg leesett a földre, és aztán arrébb sétált, és erről beszélgettünk, hogy éppen most nem lett a vacsorája egy másik állatnak, aztán fölreppent a ház tetejére, és éli tovább az életét, tehát hogy a természet nem olyan békés és cuki, mint ahogy sokszor gondoljuk, és hogy lehet, hogy az élettől is azt várjuk, hogy legyen cukibb vagy békésebb azért, mert mi jó szándékúak vagyunk, de valahol hát az élet az ilyen, és az út, amin járunk, most mondom így jó szándékú emberek csoportjába hasonlóhatom magam, vagy jó akaratúakéba, ez egy választott út, aminek szerintem mi tudtuk, hogy mi lehet a következménye. És most az lett a következménye, amiről tudtuk, hogy az lehet, és egészen más így tekinteni rá, mint totális áldozatként. Tehát, hogy belesodródtunk, és nem tudunk mit tenni, mert folyton belénk rúgnak. Ez egy választott út, aminek lehetett ez a következménye. És sajnos ez lett a következménye, de nem nagyon látom, hogy tudnánk más utat választani. Vagy én tudnék, vagy azt tudnám mondani, hogy akkor mostantól inkább ne szólaljunk meg. Na, mondjuk olyan dolgokat, amikben nem hiszünk, csak azért, hogy bizonyos dolgokból több jusson. Nem tudom, ez mennyire választ a kérdésedre, de nem azt mondom, hogy alapvetően nagyon pozitív vagyok mindig, mert sokszor nem. Csak hogy ebből az áldozat retorikából, vagy nem tudom, látó szögből, vagy perspektívából szeretném magunkat kiemelni oda, hogy ez egy, hogy ezt vállaltuk, ezt az utat. És szerintem így egészen más érzésben lenni, akkor is, ha egyébként ez nem változtat a külső körülményeken.
És közben ti gyermeket is nevelték?
Igen.
Kiskorú gyermeket, tehát édesanyaként, egy kisebb családként, a nagyobb iványi család részeként. Beszélhetünk egy picit Vilmosról, hogy amikor anyaként próbálod, mert én igazából arra akartam rávilágítani, hogy látom rajtad anyaként a titkot, ahogy a körbe szorított kézzel, és tartod a világot, mert anya vagy és nő vagy, tehát muszáj megtartani. Hogy milyen a család számára, milyen a kis család számára ez a mindennap, ezek a hétköznapok?
Nehéz, és észre is vettük, hogy a gyerekre hatással van a feszültségünk, és ennek az évnek az őszi időszaka az eléggé erről szólt, hogy tudnánk megoldani, hogy tehát ő nem tehet róla, ő nem kérte, hogy ebbe a helyzetbe kerüljön, és mi az, amit meg tudunk tenni, hogy ő ne érezze ezt a feszültséget, mert hogy elkezdtek nem olyan jó napjai lenni. Ő minden nap végén azt mondta, hogy ma jó napja volt, mikor megkérdeztem, és elkezdett, ma nem volt olyan jó anya, ma nem éreztem jól magam, és hát észrevettük, hogy egyre feszültebb, egyre több problémája van, és hát nyilván nem kellett hozzá nagy ész, hogy rájöjjünk, hogy ez valószínűleg nem belőle fakad, hogy ő nála valami nincs rendben, hanem hogy ettől a feszültségtől ő sem mentesült, ami otthon volt, és akkor próbáltunk odafigyelni, hogy mi az, ahova nem olyan szívesen megy, mi az, amit most szívesebben csinálna, és hogy hagyjuk, hogy ez az év vége legyen egy kicsit nyugodtabb. És hát ez egy néhány kemény hónap volt, de azt hiszem, hogy most sikerült eljutni oda, hogy jobb neki, és megint jó napjai vannak. Igen, azt éreztem, hogy ez az én választott utam, de ennek őt nem tehetem ki, és hogy ő neki kisgyereknek kell maradnia, és nem kell mindent megértenie, hogy mi történik, hanem hogy fontos, hogy leüljünk játszani, beszélgetni, hogy tudjam, hogy mi történt az iskolában, hogy népdal éneklő versenyre megy, és hogy mennyire izgul ettől, nem tudom, és a legózás, és ezek, tehát, hogy ami neki fontos annak, mert ez soha nem jön vissza ez az idő. És azt hiszem, szomorú lennék, hogyha neki ezt most meg kéne értenie, hogy anya és apa nem ér rá, vagy anya és apa dühös, vagy feszült, vagy mindig
vagy
fáradt.
Vagy fájdalmai vannak.
Igen, tehát nincs, tehát nem, az se jó, ha teljesen ez rejtve van előle nyilván, de szerintem ez egy tudatos döntés, hogy minek mennyi teret adunk.
Azért kérdeztem ezt Margit igazából. Egyrészt szoktam olvasni a varázslatos bejegyzéseidet, ami a kisfiatokkal kapcsolatos a Facebookon napi szinten, mert egy érdekes, nagyon erős, nehéz helyzetben vagy. Édesapád részéről, mint leány, és a fiad részéről, mint anya ebben a helyzetben.
Hát igen, lehet nem teljesen kapcsolódik ide, de egyébként azért én nagyon vicceseket és számomra is meglepőeket szokott mondani, ezeket szoktam kiírni azok kedvéért, akik nem tudják, hogy miről van szó. Ez úgy kezdődött, hogy egy nagyon kedves kollégánknak meghalt a lánya, aki velem egy idős egyébként, borzasztó lelki állapotba került. És egyszer kiírtam valamit a Williről, és azt mondta, hogy szörnyen van, de hogy mikor ezt olvast, ez egy kis örömet jelentett neki, hogy olvast ezt a kis történetet, és akkor így maradtam, hogy igazából egy-két év múlva mondtam csak meg neki, hogy voltak éppen miatta kerülnek ki ezek a történetek, hogy amikor fel kell, akkor legyen ott valami, ami neki örömet okoz, és aztán egyre többen szerették ezeket a bölcsességeket, vagy vicces szövegeket, szóval aztán ezért kerülnek ki. Hát most nem anyai elfogultságból, de tényleg nagyon okos, így is elég sok mindent lát szerintem, szóval ott van a mi felelősségünk, hogy hagyjuk gyereknek lenni. Tehát, hogy akármilyenek a körülmények, ő akkor is gyerek, ha okos gyerek, akkor is gyerek. Szóval, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy mikor úgy tűnik, hogy nem lehet határokat tartani, vagy mindig készen kell állni az úgymond harcra, vagy a munkára, vagy bármire, akkor is mondhassam, hogy ne haragudj, de most nekem dolgom van, mert nem tudom, a kisfiammal kell valahova menni, vagy valamit csinálni.
És hamarosan várjuk adásban azokat a neves és népszerű embereket, akik már egyébként a Reels videó és a közösségi oldalak kampányában is kiálltak mellettetek, támogatásukról biztosítottak, és ma tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy ti is és ők is bővebben tudjatok beszélgetni egymással. Folytatjuk békesség a jó akaratú embereknek itt a Civil Rádióban.
Békesség a jó akaratú embereknek. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Civil Rádió közös műsora. A stúdióban Iványi Margit, Fázolt Helga és Takács István.
És már itt van velünk az élőadásban dr. Bár Miklós, Becegyhez megye nyugalmazott püspöke. Jó estét kívánok!
Szép estét kívánok én is!
Nagyon váltok az adásba. Itt van velem a stúdióban Iványi Margit, Gábor leánya.
Szeretettel köszöntöm őt is. Ugye Ferenc pápánk éppen szentestén nyitotta meg a szent kaput, és meghirdette a jubileumi évet, ugye a 2025-ös évet, ami érdekes módon ugye most 1700 évvel a níciai zsinatunk után van. És ezt az évet, ezt a jubileum évet a reménység zarándok útjaként nyitotta meg, hogy a feltámadt Krisztus hitével tekintsünk a jövőbe, és vállaljuk a mi mindennapi életünk zarándok útját. A reménységgel, hogy igen, bármilyen sok hiba van, rossz van a világban, az Úristen egy csodálatos jövőt szán nekünk, és meghív erre bennünket, hogy legyünk társai az ő isteni országának a megvalósításában. Tehát összekapcsolódnak ezek a gondolatok.
Ez annyira szép, hogy a reménység zarándok útja. Egyrészt reményteli érzést is ad, másrészt nem azt mondja, hogy a reménység diadalmenete, hanem zarándok
hát
útja is.
Igen, és hiszünk. És én azt hiszem, hogy hát ez a mai este, mert azért belehallgattam a mai beszélgetésben, amíg hallgathattam, hogy hát Iványi Gábor testvéremmel nagy szeretettel és nagy hát együttérzéssel ünnepeljük együtt a karácsonyt, és tényleg az ő meghurcoltatása, és hát egyáltalán ezek a fájó élmények, ezek nem szabad, hogy elvegyék a reményünket. Hát ugye erről is beszéltem, hogy az a kis gyermek, aki Mária fiaként megszületett Betlehemben, 30 évvel később a megaláztatásnak, a keresztútnak, a szörnyű kínhalálnak az útját választotta értünk, és vállalta értünk, hogy onnan emeljön fel bennünket a föltámadás örömhírével. Tehát én most tényleg ennek a mai beszélgetésnek is, ennek a gondolatához kapcsolódok, hogy igen, bármennyi hiba is van, bármennyi igazságtalanság van, higgyünk a reménység, reménykedjünk, higgyünk abban, hogy az Úristen igazságot szolgáltat.
Igazából nem tudom, hogy máshol, hogy van ez más országokban, de azt akartam mondani, hogy annyira szívmelengető, hogy itt van velünk, és szerintem sokan a hallgatók közül is örülnek, hogy van egy egyházi személy, aki ebben az ügyben megszólal, mert valahogy itthon, ezért mondom, nem tudom máshol, hogy van olyan természetes, hogy az egyházak hallgatnak. Nem csak ebben az ügyben, hanem sok más ügyben is, és amikor valahogy kiderül, hogy püspök úr megszólalt, akkor mindig olyan sokan szoktak örvendezni, hogy végre is megkönnyebbülést okoz nekik, és ha már az üzenetekről volt szó, akkor püspök úrnak mi az üzenete azzal a ténnyel, hogy egyáltalán részt vesz ebben a rádió műsorban, amit nagyon szépen köszönünk, és azzal, hogy ebben a témában megnyilatkozik?
Úgy tekintek vissza erre a 2024-es évünkre, hogy ez a megtisztulásnak a kezdete. Egymás után szólalnak meg a katolikus püspökeink, hát abban a borzasztó pedofil ügyben,
igen,
de egyáltalán, hogy megszólalnak. És azt hiszem, hogy egy nagy ébredésnek vagyunk a tanúi, hogy egyházként mi a Jézus Krisztus evangéliumát kell, hogy képviseljük. Ő legyen a mi egyetlen útmutatónk, és az ő elvárása a mi egyetlen fontos szempontunk, és nem más. Tehát én azt hiszem, hogy elindultunk ezen az úton, és amit ugye az elmúlt hetekben, hónapokban tényleg nagyon sokan kimondtak már, hogy igen, végre megszólalunk. Hát én ebben nagyon bízom, és hát, na és még egyszer minden hallgatónak kívánok áldott, békés, reményteli új esztendőt.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Dr. Bernikrost hallották, nyugalmazott püspök. Köszönjük szépen, püspök úr, hogy velünk volt adásban. Békesség a jó akaratú embereknek.
A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Civil Rádió közös műsora. A stúdióban Iványi Margit, Fázolt Helga és Takács István.
Itt ülünk együtt a stúdióban, békesség jó akaratú embereknek. Nemrégiben beszéltünk Bár püspökkel, és a zeneszünetben pont arról beszélgettünk, hogy milyen reményteli volt a zárása 2024-es évnek, ahogy a püspök úr összefoglalta, hogy a megtisztulás éve indult el Magyarországon, és ahogy Ferenc pápa a 2025-ös esztendőre szóló jó indulat, jó gondolata, az a reménység zarándok útja. És ez milyen szépen összecseng a műsorunkkal. Egy nagyon fontos kérdés kimaradt még a mai műsorból. István, te több héttel ezelőtt sok népszerű embert megkerestél, sok népszerű embert megkértél, hogy álljanak ki az egyház mellett, és én tudom, hogy milyen sok kellemetlen tapasztalatot szereztél ezzel kapcsolatosan.
Kellemetlen tapasztalatot, de inkább kiemelném a kellemeseket, mert azok überelik, hogyha szabad ilyen pestiesen pongyolán fogalmazni a kellemetlen tapasztalatokat. Persze van olyan, ami tényleg fájt, de akkor azt mondtam, hogy hát túl kell tennem azon, hogy az én kamaszt korom óta imádott sztárom nemet mond. Attól én még szeretni fogom azt, amit tett. No, egy hónapja van, és gyakorlatilag akkor kezdtük el ezt a műsort szervezni, hogy azt gondoltuk, mint egyház, hogy mivel a nyomtatott sajtó, az írott sajtó, a köztelevízió, a televíziók tisztelt a nagyon pici kivételnek, nincsenek mellettünk, a nyomtatott sajtót már mondtam, de az internetes hírportálok is eltávolodtak tőlünk, a Metetháztól, ami az Oltalom Karitatív Egyesület révén is államtól átvállalt szociális és oktatási tevékenységet végez, és hát nem reménytelen, de nagyon súlyos helyzetbe került, hogy egyetlen egy fórum maradt, ahol hallathatjuk a hangunkat, és ez a közösségi oldalak, amelyek mindenféle beavatkozástól, korlátozástól mentesek, és itt gyűjthetünk híveket. Kicsi egyház, furcsa, hogy a felajánlott SZIA szerint a negyedik, jól mondom?
Azt hiszem, hogy most
a negyedik, a felajánlott SZIA, egyszerűen, amit nem kapunk meg, mert ugye NAV, az szerint a negyedik legnagyobb egyház a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, és pont Halaszti Miklós kiszámolta, hogy a felajánlott SZIA alapján a 12. legnagyobb civil szervezet Magyarországon az Oltalom Karitatív Egyesület óje. Szóval, hogy ez az egy hely maradt, és akkor ki is mondom, reklámhelye meg nem reklámhelye, ahol hallathatjuk a szavunkat, és nyitnunk kellett a kis nézettségi oldalainkon, Facebook, Instagram, TikTok, bocsánatot kérek érte, de ez van 4 milliárd felhasználóval, Instagram, és természetesen az ellenlábasok közül a YouTube, igyekszem gyorsra vonni, a Pinterest, hogy létrehoztunk Iványi Gábornak is TikTok csatornát. Vicces, de nem csak vicces videók vannak ott, ezt nagyon jól tudjuk, és az derült ki az egy hónap alatt, hogy túl sok megkeresés érkezett.
Pontosabban sokkal több, mint amire
számítottunk. És a Helga, hogy kérdezte, hogy nagyon sok rossz tapasztalat volt, igen, oké, okay. Nem fogok neveket mondani, nem publikus, persze, hogy nemet mondott a megkeresésre olyan személyiség, akár híres, vagy akár magánszemély, hogy nem teheti meg, mert akkor neki annyi.
Mármint, én ott voltam veled István ezekben a napokban, és tudom, hogy nagyon fájt.
És sajnos, ugye fájt, feldolgoztam, hogy elutasító volt, igen, csúnya is elutasítás, aki kikérte magának.
Pedig... De legyünk olyanok, mint verpüspök, és tekintsünk a szépre ezt, és a jóra, mert szépnek, az rengeteg volt.
De bocsánatot kérek, azt nem tudom szépen felfogni, hogy aki 12 éves korom óta istenítettem idézőjelben, az nem áll egy jó ügy mellé, de azt mondtam, hogy attól még ugyanúgy szeretni fogom az akkori és a mostani írásait, vagy akármit, festményét, vagy üveggyűjteményét, vagy bélyeggyűjteményét, hogy rá ne lehessen ismerni, hogy a jobb volt benne a több volt benne a jó tapasztalat, és amit kiemelnék, és továbbra is várjuk ezeket a videókat, aki úgy érzi, hogy támogatna minket, ez az egy helyünk van, a Facebook, a YouTube, az Instagram, a TikTok, bizony.
És nem csak kell, hogy ismert.
És nem, hogy és pont az nem, az Gábor is elmondta, aki hallotta, Iványi Gábor, hogy ő jobban örül egy nem ismert személyiség videójának, aki vállalja a saját arcát és képét, és elmondja, hogy neki miért fontos az egyház, az oltalom, és mit végez. Mert hogy 5 embert ismer esetleg csak a Facebookon vagy az Instán, 36-ot, 500, tök mindegy, osztódik, szaprodik a videó, és ezáltal mi nagyobb nézettséget, kvázi publicitást kapunk, ami a normális életből kimaradt. De a normális életünk része lett ez a közösségi média. Még egyszer hangsúlyozom, hogy változatlanul várjuk, és érkeznek, megdöbbentem, hogy ma is 3 olyan jött, akitől nem is reméltem volna. Naponta egyet teszünk fel, mindig ez éjszaka kerül fel, hálás szívvel köszönjünk. Azt is elmondhatom, hogy van neki, ugye a közösségépítésen kívül, hogy az ismertségünk nőjön ott is, ahol Bolgár úr elmondta, hogy falvakba kijut el, milyen rádió, milyen médium, hogy a közösség oldalakon könnyebb ismertségek szerezni. Egy esetben sajnos belefutottunk egy lukra, ahol a Bödöcsöt letiltották. Személyazonosításra alkalmas adatok közlése miatt, de sehol máshol nem alkalmazták ezt a cenzúrát, úgyhogy majd vigyázunk, jó, hogy úgy beszéljünk, hogy véletlenül sem, mondja, vágom ezeket. Tehát, hogy ebben nem lehet. Tehát vannak szabályai, mondta is a jogi szakértő, a Bolgár úr mondta, hogy hát gyűlöletbeszéd, erőszak, megfélemlítés, gyilkosság, öngyilkossággal felelők belül, tehát ez nem lehet benne, tehát ez természetes.
Minden esetre azért mondtam, hogy beszéljünk ezenkről a dolgokról is, mert az Iványi Gábor TikTok oldalán ugyanezeknek van kitéve, sőt, sokkal igen, többnek van kitéve.
Sokkal többnek van,
hiszen majdnem le kellett, hogy állítsd az egész, igen, közösségi oldalt, és megszüntették a fiókodat is. Igen. Pont azért, mert ugye nevesítve lettek jachtok.
Igen. Igen, tehát hogy ő nem mondta ki, Bödös Tiborunk.
De
megzabálom.
És valószínűleg senki nem sejtett, hogy kiről
hogy beszélünk. Van.
Senki fogalmunk sem volt.
Csak én biztos nevét mondta ki.
Bolgár is kikérte magának, hogy hát a vélemény szabad. Hát hol élünk már komolyan? Tehát ne vicceljünk tényleg. Ha valakit ez sért, akkor sértődjön meg. De a közszereplőknek, ha jól tudom, meg is sértődött, fel kell vállalniuk, hogy közszereplők, és ennek tekintetében többet kell elviselnünk. Jaj, bocsánatot kérek, nem? Erre régen rájöttek, és ugye erre azért van törvényi. Tehát, hogyha odafordulnak a közszereplők, hogy őket fényképezni akarták, vagy mit tudom, ezeket a pereket el szokták bukni. No, tehát, hogy sokkal jobban örülünk, nem jó a fogalmazás. Nagyon-nagyon örülünk a közembereknek, civil szervezetek munkatársainak. Volt egy állatmenhely vezetője, az ő videóját még nem adtam le, elnézését kérem, a sorrendiség miatt be fog kerülni, aki azt kérdezte, hogy névtelen arc, mit számít ő? Mondom, hogy pont, ott van benne, hogy te számítasz, a névtelen. Mert ha meglátják a névtelen arcodat, de amit mondasz, az jó, akkor utána követni fognak, mert érdekelni fogják. Az nem tudják, bennem, hogy hívnak, de utána érdekelni fog.
Hogy szerintem azért fantasztikus ez, mert a rendszer szemében nagyon nem névtelen az, aki megmer szólalni. Tehát ha valaki attól tart, hogy ő csak egy névtelen, akkor
téved.
Valószínűleg azt is tudja, hogy milyen kockázat.